Isten igéjét fogjuk olvasni, kedves testvéreim, erre a délutánra kijelölt igéket, a Márk evangéliumának 13. részéből. Márk evangéliumának 13. részéből az első 20 verset fogjuk olvasni. Mikor pedig a templomból kiméne, mondta néki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek! Jézus pedig: látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala a templom átellenében, megkérdezik őt magukban Péter, Jakab, János és András: mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz a jel, amikor mindezek beteljesednek. Jézus pedig felelvén nékik kezdé mondani: meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják: én vagyok, és sokakat elhitetnek. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük. De ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékekre adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem bizonyságul őnékik. De előbb hirdetetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok. Mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szentlélek. Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét, és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre. A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be nem menjen, hogy házából valamit kivigyen. És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen. Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mindez ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg, de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet.
Krisztus visszajöhettek majd a föl, akkor minden szem látni fogja őt. Népe folyamba bátran fölnézhet, mások rémülten sírva rejtőznek. Mondd csak, mit hoznak az a fényes nap,
yeah.
Jézus megjelent.
Következni, amiről a testvéreink énekeltek, hogy az Úr Jézus hozza az ő dicső országát. És a hívő ember, amikor erre gondol, akkor nem a katasztrofikus eseményekre néz, meg nem ijed meg azoktól, hanem a boldog reménységet látja maga előtt, hogy jön az Úr, és el fog vinni magával, és vele leszünk egy örökkévalóságon át, és ez lelkesíti a hívő embert, hát adja az Úr, hogy ez legyen előttünk is. Az utolsó időkben élünk. Az utolsó idők akkor kezdődtek el, amikor az Úr Jézus eljött erre a földre. Így mondta az Úr Jézus Krisztus, így vezette be az ő beszédét a szolgálatának a kezdetén, hogy elközelített az Istennek az országa. És akkor megmondta, hogy mit kell tegyenek az emberek. És most ennek az utolsó időknek a végét, az utolsó szakaszát érjük, és ezen a délutánon azokról a szellemi erőkről kell szóljunk, amelyek jelen vannak az utolsó időkben, amelyeket minnyájan érezzük, a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy milyen erők munkálkodnak. És ezekről szeretnék szólni, legalább 10 ilyen erőt jegyeztem fel, és röviden ezekről szeretnék szólni, azután pedig azokról az erőforrásokról kell szólni, ami a mi birtokunkban van. Mert hogy a világban milyen erők működnek, az egy dolog. Mert hogy a sátán tombol és az utolsó időkben nagy dolgokat tesz, az látjuk és érezzük ezt. De mi a mi feladatunk, és mi honnan veszünk erőt ahhoz, hogy megálljunk, ahhoz, hogy ellenálljunk az ördögnek, és nem csak ennyi, hanem hogy terjesszük az evangéliumot. Mert nekünk, keresztény hívő embereknek ez a feladatunk. Nem csak, hogy megmaradjak én abban, amit nekem adott az Úr, hanem hogy tovább vigyem, mások is halljanak erről, és megtérjenek az Úrhoz. Tehát azokról az erőforrásokról is lesz szó. Tehát azokról a szellemi erők, amelyek működnek manapság, mondom, 10-et jegyeztem meg, biztos, hogy több van, de hadd körvonalazzuk egy kicsit a jelenkort ezekkel az erőkkel. Hát van egy vallási erőforrás, vagy egy olyan szellemi erő, amely működik. Mindig is jelen volt ez. Amikor a külsőségekkel voltak az emberek elfoglalva, és nem a szívnek a belső állapotával. Amikor a szertartások voltak fontosak. Ezzel foglalkoztak, és ezen ütköztek meg a farizeusok és írástudók az Úr Jézus szolgálatában, hogy miért eszik mosdatlan kézzel. Nem azt mondták, hogy milyen igazságot prédikál, hogy milyen jól éli az Isten igéjét és igazságát. Nem. És mindig is van ez a vallásos mozgalom, amelyik a külsőségekre teszi a hangsúlyt. És ez körülvesz bennünket. Nem kell megállni a vallásnál, nem kell megállni a templom ajtónál, nem kell megállni valamilyen szertartásoknál, hanem közelebb kell menni Istenhez, az Isten közelségébe, mert ez a megoldás, de itt az igében is mondja Isten igéje, hogy még a gyülekezetben is oda viszik őket, vagy megverik egyeseket, megvernek egyeseket. Miért van ez? Azért, mert csak a külsőséggel voltak elfoglalva, és nem voltak betelve az Isten lelkével. Megtagadták a kegyességnek az erejét. A külsőséggel megvoltak. És mi ennél többet kell, hogy tegyünk, és ezt kell hirdessük, az élő igét. Hát az élő ige, az kész megváltoztatni az embernek a szívét és a lelkét. De nagy nyomás van ebben a világban. Vallási mozgalmak, ökuménia, meg mindenféle ilyen terjesztés, hogy a saját vallását, a vallás felekezetét azt az ember mondja el, és ezt látjuk az utolsó időkben, és sokan engednek ezeknek, és megelégednek csak külsőségekkel. Aztán van egy gazdasági szempont is. Nem akarok én most csupán a válságra gondolni, mert erről már nagyon sokat beszélnek, nem csak ez a legnagyobb válság, a gazdasági, bár ez is egy jelentős tényező. De úgy látjuk az igében, hogy lesz éhség, és úgy olvassuk a Bibliában, hogy az utolsó időkben, amikor az Antikrisztus fog uralkodni, akkor ilyen szempontból is nyomás lesz a világra. És ma is nyomás van ezen a világon, hogy az emberek csak a fizikai, csak a testi, csak az anyagi dolgokat látják. Pedig az Úr Jézus megmondta, hogy keressétek először az Isten országát. A többi, ami az étel, a ruházat, a ház, meg a fizikai dolgok, amik szükségesek, azok megadatnak, ha először az Isten országát keresi az ember. De sokan megfordítják a sorrendet, és küszködnek, és gürcölnek, és mindent megtesznek, hogy legyen, és pénz van, de békességük nincs, és nagyon-nagyon sok hiányuk van, mert rossz dolgokra teszik a hangsúlyt. És erre megy ki a világ. Hogy ti nem dolgoztok vasárnap? Ti nem törekedtek ezekre a dolgokra, hogy legyen? Hát miért akartok ilyen maradiak lenni? Nem kell, hogy maradiak legyünk ilyen szempontból. De az, ami az első, az Isten országa, az evangélium, azt kell szem előtt tartani. Van egy ilyen nyomás, egy ilyen szellemi erő, amikor a pénz és az anyagi javak felkerülnek valamilyen magasabb szintre. Aztán van egy tudományos hatás is, hogy hadd mondjam így. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az utolsó időkben a tudomány megnövekedik. És ez nem rossz egyféleképpen, mert élvezzük a tudomány vívmányait. Előre jut sok minden, sok területen, és jó ez. De az a helyzet, hogy ez tönkre is teszi nagyon sok embernek a szívét és a lelkét. Bele van gabajodva ezekbe a tudományos dolgokba, és lefoglalja az idejét, megtudja a régi időknek a menetét, meg a más vallásokat, világvallásokat, meg szokásokat, meg építési remek műveket, hogy csinálták azokat, és el van foglalva az ember ezzel. Emlékszem, amikor az egyik testvér itt járt az országba, meglátogatta régi barátját, hát addig, míg szomszédok voltak, beszélgettek az ígéből, és hívta a testvérünk az imaházba, a barátját, a szomszédját, és hosszú idő múlva, amikor jött, meglátogatta, és akkor ez is kérdés volt, hogy hogy állsz a lelkiekkel, barátom, testvérem, volt szomszédom. És akkor ez az ember elővett egy csomó lapot, ott valahol a szekrénybe, hát az UFO magazin volt, és azt mondja, hogy én most nekem ez a vallásom most, én most ezzel a dologgal foglalkozok. Hogy utána járok pontosan, és tudom, hogy ott is voltak körök, meg amott is, a régi múltban, és elkezdtem mesélni, és a testvérünk meg volt állva, hogy ez az ember igazat beszél, most hogy viccelni akar. Tudományos dolgok, úgy van feltüntetve, hogy az milyen modern, milyen szép, de csak ámítás. És ne higgyünk ezeknek a dolgoknak. Persze vannak dolgok, amit használni lehet, háztartási gépek, meg bizonyos technikai vívmányok az orvostudományban, sok minden biztos, hogy hasznos, de nem kell ezeknél megállni. Ez egy nyomás gyakor az emberre. Ha nincsen meg az a számítógép, nincsen meg az a mobiltelefon, nincsen meg az a bizonyos felkészültségem, értelmi szintem, akkor biztos, hogy maradi vagyok, meg le fognak nézni. És van egy ilyen nyomás az emberekre, fiatalokra, gyermekekre egyaránt. Ennek ellene lehet állni Isten segítségével. Aztán van egy egészségügyi hatás is. Tulajdonképpen az emberek egészségesen akarnak élni. Lehet hallani ezt, hogy milyen receptek vannak, és milyen étkezés az egészséges. És van egy ilyen hajtás, és mondta valaki, írta egy cikkbe, olvastam, és lehet olvasni ezt, hogy az egészség bálvány. Mert sokaknak ez lett most már a bálvány. hogy egészségesen él, és biztos, hogy ebben nincs semmi rossz. De amikor kiteszem, félreteszem onnan az Istent, és csak erre törekedek, akkor mit ad a jó Isten, amikor az ember nem az Isten teszi az első helyre? Hát a betegségeket, gyógyíthatatlan betegségeket, a járványokat, amelyeket nem tudnak megállítani, nem tudnak ellenszert találni az idejében. És gond ez. És gond ez. És van egy hatás az embereken, hogy jaj, vajon mi lesz vele? Mi lesz a gyermekeinkkel? A levegő szennyezett, meg annyi minden van, ami is, és van egy nyomás. Ebben is meg lehet állni természetesen. De adjon az Úr erőt. Aztán van egy kozmikus erő is, lehetne így is mondani ezt, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy lesz földrengés, és még az égi jelekben is, vagy az égi testekben is lesznek jelek, amelyeket látják az emberek. És ugye ezt halljuk lépten nyomon, hogy megváltozott az időjárás, meg hogy az ózonjuk, meg mit tudom én, mindenféle dolgot magyaráznak az emberek. Az Úr Jézus megmondta, hogy lesznek dolgok, de ez is egyféle nyomás gyakorol az emberekre. És tényleg a földrengések, meg ilyen mozgások, ez nagyon, nagyon problémát okoz. És ugye vannak előrejelzések, hogy hát lehet, hogy ott lesz, vagy ki tudja, hogy hogy lesz. És az emberekben egy ilyen félelem, egy ilyen stressz alakul ki, hogy vajon hogy lesz? Fel vagyok erre készülve? Mi lesz velünk? És ez egy nyomás, ez egy szellemi erő, aminek ellene kell állni. Aztán van egy történelmi erő is, testvéreim, és ez az Izrael népének a megalakulása. És ez is egy olyan erő, ami egy kicsit fel kell, hogy vidítson bennünket. Mert az Úr Jézus Krisztus már elmondta régóta, hogy ez egy olyan jel lesz, amiről megtudják az emberek, hogy közel van a nyár, vagyis közel van az Úr Jézus eljövetele. És mondja a Máté evangéliumának 24. részében az Úr Jézus, hogy amikor látjátok, hogy zöldel az olajfa, a fügefa, akkor közel van a nyár. És ott az Izrael népének a megalakulásáról van szó, és a fejlődéséről van szó. És az Izrael népe szétszórtságban vannak, de van egy törekvés arra, hogy hazamenjünk, vagy legalábbis segítsük a mi nemzetünket, meg a honfitársainkat. Van egy ilyen mozgalom is. Van egy ilyen is. És ez is meghatározza valamilyen féleképpen az egész menetet ebben a világban. Nézzétek meg, hogy a közel-keletre költöznek ezek a nagy háborúk és a problémák, hogy ott van az olaj, meg állandó vitatkozás van ott a népek között, és háborúk vannak, és mozgás van ilyen területen. És nem véletlen ez. Isten így rendezi ezt. Isten így rendezi, és erre is oda kell figyelni. És persze nem kell félni. Mert az Istennek nem csak az Izrael népe van, hanem más népe is van Istennek. A gyülekezet, az Istennek a fiai, és az a kérdés, hogy oda tartozok-e az Isten gyermekeihez. Mert Isten az ő népét oltalmazta, és vigyázott rájuk, és különösképpen a választottakat, itt olvassuk az igében, hogy vigyázni fog a választottakra, és velük lesz a gyülekezeti életen. Aztán van egy erkölcsi, vagy inkább egy erkölcstelen nyomás, amit nagyon érez az ember, és itt arra szeretnék kitérni, hogy a család összeomlása. Figyeljük meg, hogy mindenütt ez erre megy ki az egész törvényhozás, meg minden, hogy nem olyan fontos, hogy házasságra lépjenek, könnyítsük meg a válást, legyen próbaházasság, meg mindenféle úton, módon erkölcstelen és csúnya dolgokat hoznak be az emberek a törvényhozásba. Csak hogy az ilyen elhajlásokat, bűnös, rossz dolgokat hát tudjanak bevezetni. És itt megmondja az Úr Jézus, és beszélt erről, hogy lesznek olyanok, akik halálra fogja adni testvér testvérét, atya gyermekét, hogy nincs becsület is. Valóban azt mondta már Pál apostol is, hogy az utolsó időkben a szüleik ellen fognak lenni a gyermekek, engedetlenek lesznek. És ezt lehet látni, és mi nagyon, nagyon álljunk a család mellé, és értékeljük a családi életet, és a családi értékeket, ezeket támogassuk. De ez egy nyomás, és ezt lehet látni. Nem csak a világban, sajnos a gyülekezetben is, mert ezek a nyomások érik a gyülekezetet is. és vannak elválások, és van újraházasodás, meg ilyen problémák, ami nem kellene, hogy legyen. Van egy ilyen nyomás, ahol, amit láthatunk. Aztán van politikai nyomás is. Háborúk, diktatórikus rendszerek. Mi is átéltünk ilyet, meg mindig látjuk a hírekben, hogy vannak ilyenek. Mert mindig is volt egy ilyen törekvés, és ilyen nyomás is van. Ilyen fajta nyomás is. Politikai rábeszélés, politikai kampányok, csak azért, hogy bizonyos emberek az ő nézetüket terjesszék elő, és nem figyelnek a Jóistenre akkor, amikor Isten emberei kerültek oda a királyságra, vagy a vezetőségre, mint Dániel, mint Dávid. Akkor ezek Isten igéjére figyeltek, az Isten szavára figyeltek, és ezt vitték be a nép életébe. De amikor a király és a vezetők nem gondolnak Istenre, nem veszik figyelembe Isten örökkévaló igéjét, akkor ez nagy nyomást és feszültséget okoz a népben és a nemzetekben. És ezzel is szembesülni kell nagyon, de nagyon sokszor. Aztán van egy szociális terület is, testvéreim, mint ahogy itt olvastuk az igében, hogy lesz dökhalál, és lesznek földrengések, és akkor ez ezzel jár, hogy a népek mozognak, nemzetek tűnnek el, vagy gyengülnek el, és van egy ilyen szociális hatás is, és ez természetesen, hogy ez hatással van az emberekre. Akár a nyugdíjrendszerre gondolunk, akár más ilyen segélyrendszerekre gondolunk, ami szociális, társadalmi szempontból fontos. Ez is egy stresszt ad az emberekben. Hogy is lesz? Hát miért a gyermekem olyan kevés gyerekpénzt kap? Hát nem nevetséges ez? Ha csak egy ilyen egyszerű dolgot mondjunk. Nem kellene ez másképpen legyen? Dehogy nem. Vagy a nyugdíjas, vagy más betegségek, beteg ápolás, meg beteg nyugdíjrendszer, meg ilyesmi, és sokkal másabb kellene, hogy legyen. Isten másképp gondolta ezt az egészet, és a Bibliában nézünk, egészen másképp működtek ezek, mert Isten szerint működtek. De akkor, amikor baj van, ez is egy nyomást hoz az emberekre. Egy problémát okoz. És ebben a feszültségben, és ebben a stresszben él nagyon, nagyon sok ember. Hát körülbelül ezek a körvonalak, amelyek hatással vannak az emberekre. És testvéreim, azt akarom mondani, hogy még lehetne ezeket sorolni. Még lehetne taglalni részletesebben is, hogy meg még pontosabban is, hogy milyen vezető mit mondott, meg milyen hatalmasságok mire törekednek, meg milyen keresés van. De az a helyzet, hogy most megállunk ennyinél. És inkább azzal szeretném folytatni és azzal befejezni, hogy mi nekünk honnan van erőnk arra, hogy ellenálljunk ennek a gonosznak, ennek a rossznak, és terjeszteni tudjuk az Isten igét, az evangéliumot. És innen ebből az igéből, testvéreim, három lehetőséget adok. Ez olyan, mint a három fázisos áram, hogy ha az ember ezeket a dolgokat igénybe veszi és cselekszi, akkor megvan az erő. Ez talán az a hármas kötél, amelyről beszél a Biblia, mely ott kell legyen az embernek az életében. Az első, az imádság. Komoly imádsággal. Ha nézzük meg, amikor az Úr Jézus erről beszél, akkor tulajdonképpen ő válaszol a tanítványoknak egy kérdésére, vagy két kérdésére. És szinte többet mond, mint a tanítványok kérdeztek. Ugye a templomot látták, és milyen gyönyörű kövek, és akkor azt mondta, az Úr Jézus nem marad itt kőkövön. És akkor magyarázza, hogy lesznek a dolgok. Így, testvéreim, letelepedve az Úr Jézus lábainál, csendben lenni, időt szánni arra, hogy meggondoljam a dolgokat az Isten jelenlétében. Ezt akarja a jó Isten. És ez az egyik erőforrás, amit a vallásos ember nem tud kiaknázni, mert nem él ezzel. Mond egy szöveget, de nem tud a szíve lecsendesedni. Nem tudja kapni azt a békességet, amely minden értelmet felül halad. Mert az imádság sok embernél az, hogy mondok valamit. Pedig az imádság az egy lelki állapot. Amikor elcsendesedek is, figyeljétek meg, ahogy olvastuk itt az igében, amikor az olajfák hegyén ült a templomnak átellenében, megkérdezik őt magukban, Péter, Jakab, János és András. Elcsendesedtek. Félrevonultak a zajtól, a tömegtől, és megkérdezték az Urat. Ez a mi feladatunk, testvéreim. Ez az egyik erőforrásunk. Nagyon sok erő működik ebben a világban. De a Jóisten lehetőséget adott nekünk. És ezt használhatja mindenki. Nem mondhatja senki azt, hogy hát én nem vagyok erre felkészülve. Nem fejeztem be nem tudom milyen iskolát, és nem tudok élni ezzel az erőforrással. Ezt nem mondhatja senki. Mert imádkozni lehetősége van mindenkinek. És az imádság által, testvéreim, ellenállhatunk azoknak az erőknek, szellemi erőknek, amelyek működnek ebben a világban. Ördögi, antikrisztusi erők ezek. Az utolsó idők jelei ezek. Mit tegyen a hívő ember, a keresztény ember? Hát lecsendesedik, elcsendesedik az Úr színe előtt, és tombol és zúg a vihar körülöttük. A hívő embernek békessége van. Mint az Úr Jézus Krisztus, amikor vihar volt a tengeren, az Úr Jézus tudott aludni. És amikor az Úr Jézust felköltötték, akkor tudott erővel parancsolni a viharnak, és csend lett. Ez lehet a mi osztályrészünk is, testvéreim, ha hűségesen könyörgünk, imádkozunk az Úrhoz. Amikor nem csak az a fontos az imádságban, hogy én mit mondok az Istennek, mondjam el az imalistámat, mondjam el a kéréseimet, hanem akkor, amikor csendet csinálok magamban, és azt mondom, hogy csendesedj le én lelkem, és hallgatok, figyelek az Istenre. Gyakorlom ebben magamat? A tanítványok ezt tették. Az Úr Jézus erre tanít bennünket. A másik dolog a komoly bibliai ismeret. Itt az igében olvastuk azt, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, és azt mondja itt az ige, bár zárójelben, de ez nagyon fontos, nem felesleges ez, aki olvassa, értse meg. Aki olvassa, értse meg, és aki megértette, az élje meg, mert az ige, ez egy másik erőforrása a hívő embernek. Nagyon sok nézet van ebben a világban. Jönnek a politikusok, jönnek a vallási vezetők, jönnek a gazdasági szakemberek, meg a tudománynak a képviselő, meg annyi minden. De egyik ilyen, másik olyan. Egyik jobban mondja, a másik nem annyira. Mi az, ami az igazság? Hát itt van az igazság, az Isten igéje. És ez adatot nekünk, testvéreim, ott van a házunkba, a családunkba, magunkhoz vehetjük minden nap, élhetünk ezáltal. Ilyen csodálatos erő ez, hogy az ember nem a meditációval, és nem tudom én milyen könyvekkel, meg lapokkal kell teletöltse az eszét, meg az idejét, hanem az Isten igéje. Hadd legyen bennünk az, amit mond Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Boldog ember az, aki az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, aki olvassa, aki megérti, aki meg akarja élni az Isten igéjének a tanítását. Gyakorlom magam ebben? Az Úr Jézus erre oktatta és tanította a tanítványokat, hogy nem elég csak tudni, tenni kell. Hogy állok ezen a területen? És a harmadik erőforrás, testvéreim, az evangélium terjesztése, vagy az evangelizálás. Az ilyen fajta szolgáló lelkület. Hirdetetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Imádkozni kell. Ígével élni kell. De az Isten evangéliumát hirdetni kell. Ez egy másik feladat. És nem mondhatom azt, hogy nekem az első kettő megvan, nekem elég ennyi. Kell szolgáló élet is. Kapok az Úrtól, akkor amikor imádkozok és Bibliát olvasok, és tovább adom. Ha nem adom tovább, testvéreim, ott marad bennem. Nagy lesz a fejem, az ismeret, meg talán a békességem is és a nyugalmam is, de Isten azt akarja, hogy ezt tovább tudjam adni. És itt azt olvastuk az igében, hogy minden pogányok között. Minden pogányok között. Nagyon sok nép van, nemzet, akik még nem hallottak az evangéliumról. De pogányosodik el, úgymond, a keresztény népeknek a csoportja is. Sajnos. Templomok zárnak be. Azért, mert átvesznek más gyakorlatokat. És nem a Biblia az alap. Nem ez a fontos. Hanem vannak más dolgok, amiket tesznek az emberek. Nekünk az a feladatunk, hogy hirdessük az evangéliumot. Vajon élek ezzel az erőforrással? De hogy erőforrás az, amikor adni kell abból, ami nekem van? Amikor mondani kell? Hát akkor ez azt jelenti, valami hiányozni fog nekem. Nem fog hiányozni, mert azt mondja Isten ígéje, hogy jobb adni, mint kapni. És aki más felüdít, az maga is üdül. És megtapasztalja a hívő ember azt, hogy miközben hirdeti az ígét az embereknek, frissebben és buzgóbban tud imádkozni. Mert beszélgetett valakivel. És most már van egy friss ima témája. Van valami, ami tanulmányozzon a Bibliából, hogy mit is válaszoljon, hogy is mondja jobban az evangéliumot. És miközben imádkozik buzgóan, és tanulmányozza az igét, még frissebb lesz, tüzesebb lesz, élénkebb lesz az ő bizonságtevése. És nem lesz egy ilyen lapos, egy ilyen megszokott, hanem áldott eszköze lesz az Úrnak. Használom ezeket a lehetőségeket. A világban nagy erők munkálkodnak. Az ördög, az antikrisztus erői, de az Isten ereje is munkálkodik ebben a világban. És a mi javunkra vannak ezek az isteni erők. Az isteni lehetőségek. Használjuk ezeket, testvéreim. És terjesszük az evangéliumot. És éljünk az Isten dicsőségére. Amen.
Nyisd meg szemem, hogy lássalak, hihet legyek, te bűn igaz, fejezd kezemre bilincsedet, szabaddá tészhez engemet. Csendességben maradj szívem, légy te Uram a mindenem, nyisd meg szemem, ragyogjon rám, szent szellemem. Nyisd meg fülem, hogy halljanak, újjáteremt engemben van, és mi alatt hallgatok szabad, lelkem a bűntől elszakad. Csendességben várad szívem, légy te Uram a mindenem, nyisd meg fülem, ragyogjon rám, szent szellemem. Nyisd meg szívem, hadd érezzem, kegyelmed mit tettél velem, nyisd meg a lelkem, hadd hogy legyek alázatos hű gyermeket. Csendességben várál szívem, légy te Uram a mindenem, nyisd meg szívem, ragyogjon rám, szent szellemem.
Szőke András testvér, kérjük.
Ősi hangok. Hullannak már a sárguló levelek, elsodorják, messze hordják a szelek, suttognak az elmúlásról, míg szállnak, valahol majd megakadnak, elszáradnak, elporladnak, megadják ott magukat a halálnak. Hallgatom az ősi szelek zugását, elnézem a levelek hullását, nem csak nézem, meg is értem a szavát, húrján szívem hangszerének, zengni kezd egy méla ének, zengem én is az elmúlás gyászdalát. Életfáján, mint levelek zöldelünk, de egy napon itt hagyjuk majd a helyünk, addig tép az élet vihara, míg a halál hideg szele sírgödörbe sodor bele, testünket a barna föld eltakarja. Ha befogad majd a csendes temető, föld ölében már észre sem vehető, ki volt szegény, ki volt gazdag elédben, hír, dicsőség ott nem ragyog, panasz hangok, búsó hajók nem hangzadnak már odalent a mélyben. ott nem gyűlöl, nem haragszik már senki. Békességben, csendben pihen mindenki, a kihűlt szív már nem érez, nem is örül, nem is vérez, de a halál álma sem tart örökké. Lesz majd egy nap, milyen nem volt még soha, eljön Krisztus, zeng az égi harsona, meghallják a földörében a holtak, sírjaikból előlépnek, újra járnak, újra élnek azok, akiket réges-rég elhantoltak. Halhatatlan szellemtestben kijönnek, mit nem emész meg fog az időnek, az igazak mennybe szállnak gyönyörre, a gonoszok gyalázatra, vetetnek a kárhozatra, ott szenvednek, ott bűnhödnek örökre. Nem zengem már az elmúlás gyászdalát, várom az üdv örök fényes hajnalát, van megváltóm, elhagyatva nem vagyok, szívem egén nincs éjszaka, s a reménység szép csillaga, üdvösségem zálogaként ott ragyog. Egy régi kis éneket szeretnék elénekelni, amelynek a címe Én nem tudom, mit akarsz én velem. Ezt az éneket ezelőtt 3 évvel énekeltem, és mikor végig énekeltem az éneket, áldott emlékű Békás testvér fölállott a szószékbe, és a következőket mondotta. Szőke testvér, az utolsó verszakot ismételjük meg, mert engemet, mikor legelőször műtöttek, s mielőtt a műterembe bevittek volna, és feleségemmel imádkoztunk, az Úrnak végzésébe belenyugodva együtt énekeltük ezt az éneket. Mivel a jövő hónap 25-én lesz egy éve, hogy testvérünket az Úr hazahívta, szeretném, hogy tiszteljük meg áldott emlékét azzal, hogy ezt az éneket együtt elénekeljük. A szóló részt énekelni fogom én, és kérnék szépen mindenkit, akik ismerik az éneket, a karjával énekeljék velem együtt. Én nem tudom, mit akarsz én velem. Én nem tudom, mi a célod velem? Én nem tudom, hova küldesz, atyám. Én nem tudom, mit bízol én rejám. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeret, hogy érte már Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és ez elég nekem, vezess, szeress, én rám a mesterem. Én nem tudom, hogy milyen lesz az út, én nem tudom, csak azt, hogy hova fut.
Én nem tudom, hogy milyen próba vár. Én nem tudom, de te tudod, Atyám. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy érte már Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és neved végnek el, vezess, szeress, én nálam esszem.
Én nem tudom, lelked merre vezet, én nem tudom, jövöm mit rejteget. Én nem tudom, de nem is kérdezem, tudja Atyám, és ez elég nekem. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy érte már Golgotán a kereszt. Csak azt tudom, és ez elég nekem.
Az énekkar fog szolgálni tovább egy énekkel, és azt követően pedig I. és Tamás kérjük szolgálni.
Zengem íg a lajkunk át.
Amen, amen, amen. Zenge Viga Neukunk,
Amen.
Zenge Viga Neukunk,
Amen.
Zenge Viga Neukunk,
Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy igeverset szeretnék felolvasni a viszonságtérésem alapjaként. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Szeretném elmondani azt, hogy minket hogyan épített be Isten élő kövekké, ahogy gyülekezetbe, ahova most járunk. Már 10 éve tagja vagyunk a Szombathelyi Magyar Baptista gyülekezetnek, és ez alatt az idő alatt sok megtapasztalást, örömet és ima meghallgatást élhettünk át. Egy alig 10 tagú és pár néhány barátkozóból az Úr 52 tagúvá és ugyanennyi barátkozóvá gyarapította ezt a gyülekezetet, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Visszaemlékszem az elején, amikor még 10 éve elkezdtünk járni ebbe a gyülekezetbe, még a gyülekezeti alkalmaink a házi csoport jellegűek voltak, nem volt gyülekezeti rend, és nem voltak zenészeink se. És imádkoztunk az Úrhoz, hogy adjon megtérőket, adjon testvéreket a gyülekezetben, és tényleg megengedte, hogy olyan csodákat éltünk át az evangelizációs alkalmakon, ahol családok tértek meg, és nagyon megáldott az Úr a gyülekezetet, adott dicsőítő csoportot, és a gyerekcsoportot is most már 4 külön kortól függően csoportot tudtunk alakítani, és tini csoport van, házi csoportjaink vannak, és az Úr a megfelelő időben kirendelt a lelkipásztorunkat is. Hálásak vagyunk neki ezért, és megmutatta a szolgálatban is a helyünket. A feleségem az a gyerekekkel foglalkozik, a tini csoporttal, és én meg a dicsőítő csoportban és az ima buzdításban szolgálhatok. A gyülekezetünk egy újabb hitlépés előtt áll. Alkalmunk van arra, hogy lehetőségünk van arra, hogy megvásárolunk egy épületet, amit imaházként tudnánk használni, és most úgy vagyunk, hogy nem kaptunk egyenes vezetést még ebben, de imádkozunk azt, és tudjuk azt, hogy az Isten gondját viseli az ő népéről. És hálásak vagyunk tényleg azért, hogy Isten egy ilyen élő gyülekezetbe helyezett, ahol szolgálhatjuk őt, és szeretnénk ezt tenni továbbra is, akár ebbe a gyülekezetbe, akár máshova helyez bennünket, hogy kedvesek legyünk előtte. Ezt szerettem volna elmondani. Amen.
Oly küzdelmes az élet, és ér a tűn, nyomaszt a télen. De már lejár egy dicsőséges élet, még Jézus révén szerzek meg neked. De addig még a lének el a szív,
Jézus engem hozzá.
Bányai Viola testvérnünket egy szolgálattal, s azt követőleg pedig újból az énekkart.
Hát Isten kegyelméből a tegnapi nap folyamán egy páran Váradon vehetünk részt a Lányok Asszonyok konferenciáján. Hát áldásos volt számomra is, és egész nap hallhattuk Isten igéjét, amivel nagyon beteltünk. A cím, a küldetésünk, azzal foglalkoztunk, és motto is volt a Bírák 5. rész 21. verse. De akik őt szeretik, fénylenek, tündögöljenek, mint a nap, amint a felkelő nap az ő erejében. Ez olyan csodálatos igevers, ami engem is nagyon megragadott, mert valóban milyen az a felkelő nap? A Debora életével volt inkább foglalkozva. Ő egy proféta nő volt, és mindig megtalálta a helyét. Helyén volt, és tette dolgát. Tehát betöltötte küldetését. Hát olyan küldetésben is mindannyiunknak van részünk, amit minden nap észrevehetünk, és én is azt láttam meg, hogy nem vagyok mindig a helyemen, nem teszem a dolgomat, és csak úgy tölthetem be küldetésemet, hogyha teszem a dolgomat. És ez az ige szolgálata, Krisztus hirdetés, ez mindannyiunkra vár, és ezt mindannyian kell tegyük. Úgy elgondolkoztam, hogy milyen lehet az a felkelő nap az ő erejében. De aki Isten szereti, én hogyan szeretem Istent? Mert aki Isten szereti, akkor az olyan lehet, mint a felkelő nap. Az milyen? Tündöklő, ragyogó, forró. Tehát mindig kész abban a küldetésben részt venni, amit Isten rábízott. Tehát nagyon-nagyon mindig kész kell legyek arra, hogy mit bízott rám Isten. És ez mindig engem lenyom, hogy önmagammal foglalkozok. És ha önmagammal foglalkozok, akkor nem tudom küldetésemet betölteni. Az önsajnálat, hogy Isten miért engedte meg ezt és ezt az életemben, de rá kell jöjjek arra, hogy bele kell nyugodjak, és harcolni kell ez ellen is, és mindig a harcom úgy legyen, hogy tudjam betölteni küldetésem. Mert Debora is mindig készen volt a harcra. Mert ő harcban állt, Báráknak segítsége volt, és ő nem félt. Ő betöltötte küldetését, tette a dolgát. Hát a mi napjainkban is, ki hol dolgozik, ugye, mindenkire van bízva valami. És ha nem teszi a dolgát, hát biztosan leléptetik. És én hálás vagyok azért, hogy Isten még nem törölt ki az életből, mert valószínű, hogy nem mindig tettem dolgomat. Nem mindig tettem azt, ami a küldetésem, hogy hirdessem a Krisztust, bármerre járok, bárhol vagyok, mert erre hivatunk el mindannyian, akik elfogadtuk Krisztus, mint személyes megváltónak. Hát azt kívánnám, hogy mindannyiunk mindig találjuk meg, hogy mit kell tegyünk, legyünk a helyünkön, tegyük a dolgainkat, hogy így tudhassuk betölteni küldetésünket. Amen.
Az énekkar szolgálata után pedig kérjük Perényi Magdolna testvérünket, nőnket.
Őszentélek Isten mennyekből, szent üzenet kérem szívből, új életet te adhatsz nekem, most is szüntelen. Eljön a minden előtt, boldog perceket, zenget a lökötök, általad Jézusra emlékszem, és hordom szívemben szüntelen. Áldásod töltsebe életem, most is szüntelen. Új élet is annak áldása, nap mint nap lelked munkája, zengid a Jézus szeretete, most is örökre.
Ezt a verset, amit el szeretnék mondani, egy negyedik vasárnapja volt a rádióba, a Kossuth rádióba. Egy unitáros istentisztelet volt, mert nem szoktam tudni menni a gyülekezetbe, mert egy mamát gondozok, és amikor tudok, mindig meghallgatok egy istentiszteletet. És volt egy szép vers, azt szeretnék elmondani. És pláne a mai reggel imaórához is ez a témája. A legnagyobb csoda. Zajlik az élet, és egyre változó. Minden nap egy újabb találkozó. Minden rohan, és semmi sem állandó. Csupán az Isten, ki még megtalálható. Mint háborgó tenger, a népek tengere, zúg, tajtékzik, s a föld megremeg. Csak az emberi szív, mely daccol hevesen, kiért Krisztus sír keservesen. Mivé leszel ember, ha nem veszed észre? Mit kéne megtennem, hogy térjél már észre? Az idő elmúlik, s ha te nem változol, biztos lehetsz benne, hogy majd elkárhozol. Életemet adtam, most érted cserébe, hogy maradhass egy kicsit Isten közelébe. Most ragd le minden bűnöd, hogy vigyem fel a fára, hisz megígértem, hogy eljövök nem sokára. Jön Krisztus, és vele az angyalok. De mi lesz én velem, hogyha lemaradok? Adj erőt nekem, hogy ne nézek hátra, hogy ne legyek én is Sodoma sorsára, hanem mindig hallgassak arra a hívó szóra, mellyel meghívtál engemet is, a nagy találkozóra. Zajlik az élet, de nem sodor el, hisz velem van Krisztus, ki mindig átölel. Biztosít, hogy nem hagy el soha, ezért számomra ez a legnagyobb csoda. Amen.
Sokszor szoktuk énekelni, az ég és földi jelek mind azt hirdetik, hogy Jézus nem sokára jön. Mielőtt imádkoznánk és befejeznénk ezt az együttlétet, két dolog, ami foglalkoztat engem. Szűcs testvér már említett többeket, ezek több dolgot. Halljuk a híreket. És nagyon sokszor nyomasztó híreket hallunk. Gazdasági válságról. Ez van a közéletben. Beszélgetünk esetleg, ha utazunk, mint én is, ahogy vagyok másokkal, ahogy utazom. És aztán mindenki arról beszél, hogy mi lesz. Vajon mi fog jönni? És engem, ahogy elolvastam ezeket az ígéket, az foglalkoztatott, hogy milyen érzés van bennem olyankor, amikor ezekről a hírekről hallunk. Amikor jönnek az előrejelzések, és mind azt mondják, hogy mi fog jönni, semmi jót nem jósolnak, csak gazdasági romlást, meg stb., nem akarom részletezni. Minket, mint hívő embereket, akiket azoknak tartjuk magunkat, milyen érzés van ilyenkor bennünk? Van egy olyan érzés bennünk, hogy hát számunkra ugyan mindegy, mert a Jóisten kezében van az életünk, és jöhet bármi, még ha nyomorúság is, ezt tudjuk, hogy a javunkat szolgálja, mert közelebb vonz Istenhez. Van egy ilyen érzés bennünk? Vagy pedig elvegyülünk azokkal, akikkel beszélünk, és aztán panaszkodunk mi is tovább, és aztán mondjuk, hát igen, rákenjük a politikusoknak a hibájára, hogy így vezetik az országot. Most én szeretném azt, hogyha egy kicsit úgy visszagondolnánk az elmúlt hétre, vagy két hétre, vagy egy hónapra, amikor talán volt ilyen beszélgetésünk. Milyen érzés volt bennünk? Volt egy belső megnyugvásunk, vagy pedig egy zúgolódtunk ez alatt? Emlékszem rá, amikor bevonultam katonának, rá egy olyan két hétre elterjedt az a hír, hogy 2 éves lesz a katonaság. És aztán engem ez úgy letört. Rossz dolgom nem volt a katonaságnál, mert kürtös voltam, aztán most is előttem van az a kép, hónom alatt volt a kürt, és mentem be az étterembe, ahol el kellett volna fogyasszuk az ebédet, és azon lecsüggedve, úgy bandokoltam, mentem befele, és az egyik katona társam oda szól, te Ati, hát mi a bajod? Miért csüng annyira az orrod? Hát mondom, még kérded? Hát nem hallottad, hogy 2 év lesz a katonaság? Te azt mondja, hát éppen te mondod ezt. Azt mondja, hát nekünk ugyanis ő egy pünkösdista, addigra már kialakult így egy olyan barátságot. Tudtuk azt, hogy ki milyen vallás, ő egy pünkösdista román társam volt. Hát azt mondja, te, hát azt mondja, épp te. Hát azt mondja, hát nekünk nem mindegy, azt mondja, hogy most katonák vagyunk, vagy otthon vagyunk, vagy azt mondja, hogy ér bennünket az a nap, hogyha az Úr Jézus visszajön. És most is előttem van az a kép, az a nem is tudom leírni, az a megnyúvás, ami volt abban a társamban, és úgy próbált engem is fel, hát évre egy fel, hát mi, akik példát kell itt mutassunk, azt mondja, mi vagyunk így elcsüggedve, persze ez egy olyan álhír volt azért, hogy valakik elterjesztették. A hírek hallatán letör bennünket, testvérek? Vagy pedig van egy megnyugvás bennünk, hogy ezeknek meg kell történnie, és ez meg van írva a Bibliában, és van bennünk egy lelki megnyugvás, hogy igenis, mi ezt tudjuk, de a Jóisten kezében van az életünk. Aztán a másik dolog, ami még foglalkoztat, úgy olvastuk a 20. versben, de a választottakért. A választottak között van-e a nevem? Most itt nem arról van szó, hogy a baptista egyházba beírták-e a nevemet, vagy pedig megkeresztelkedtem 10 éves korban, vagy 20 éves korban, hanem az a kérdés, hogy a választottak között van-e már a nevem. Ott vagyok-e, mert a Jóisten elhívott bennünket, mindenkit elhívott az üdvösségre. Van, aki elfogadja ezt, van, aki pedig nem. Van, aki úgy áll néven, másokat becsapva, csak azért, hogy lássák, hogy valahova tartozom én is. Oda csatlakozik egy gyülekezethez. De vajon a választottak között van-e a neve? Foglalkoztatott engem ez a dolog, és tegyem fel a kérdést, és tegyük fel a kérdést, hogy ha az Úr Jézus éppen ma éjszaka jönne el, vagy pedig ha olyan híreket hallunk, hogyan állunk hozzá? Most le fogunk borulni, és hogyha hála van szívünkben, és van ez a megnyugvás, amit a Jóisten igéjéből kapunk, amit a Jóistentől kapunk, hogy igenis, mi tudjuk, ezek meg kell történjenek, és van egy boldog tudatunk, hogy van örök életünk, és van mennyország készítve számunkra, adjunk ezért hálát. Ha pedig még békétlenség van a szívünkbe, még nyugtalanság van a szívünkbe, kérjük a Jóatyát, hogy vegye el, és tudjuk rendezni vele a kapcsolatunkat, hogy legyen egy boldog tudatunk. Istenünk, áldunk tégedet azért, mert úgy szerez bennünket, hogy még itt a földi létben vagyunk, készítesz bennünket a veled való találkozásra, és azért adtad ezt a mai napot is, hogy meglássuk, mi az, ami még fogva tart bennünket, és mi az, amit még le kell tennünk ahhoz, hogy felszabadult és boldog életünk legyen. Segíts Istenünk meglátni mindezeket, és a hétköznapokban, amikor rossz híreket hallunk, amikor olyan dolgok jönnek elénk, amiket mások borzongva fogadnak, veszik tudomásul, hadd legyen bennünk ott az a boldogító tudat, hogy a te kezedben vagyunk, és te vigyázol reánk. Istenünk, áldunk azért, mert szerez bennünket, és vigyázol reánk. Kérünk, áld meg továbbra is népedet, és vezessed, hogy hadd legyünk példák ott abban a környezetben, ahova helyeztél bennünket, amikor látják az emberek az életünket, hadd tudjunk ezzel is prédikálni másoknak, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, vezess otthonainkban, és vigyázz továbbra is népedre. Amen.
Amen.